Sziasztok! Nagyon jó látni benneteket. Fordulj oda a melletted lévőhöz, és mondd azt, hogy Isten velünk van. Jó? Isten velünk van. És Isten veled van, Isten velünk van. Mondd a másiknak. Igen. Aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem odaadta minnyájunkért, mi módon ne adna ővel együtt mindent nekünk. Isten velünk van. Jó látni benneteket, a gyülekezet. És augusztus 1-én lesz egy gyülekezeti napunk. Biztos hallottatok róla, láttátok, a Facebookon tudjátok követni az eseményeket. És így a vágyunk ezzel a gyülekezeti nappal, hát igazából az, hogy együtt legyünk. Tényleg csak hogy együtt legyünk, hogy együtt lehessünk különböző módokon, együtt lehetünk így, ahogy dicsőítjük együtt az Urat, együtt lehetünk úgy, ahogy hallgatjuk együtt Isten igét, de együtt leszünk úgy, hogy együtt fogunk ebédelni, aztán együtt leszünk úgy, hogy sorverseny és igaz, ilyen ügyességbátorság, nem, tehát hogy valamit játszani fogunk, nem feltétlenül verseny lesz, de valamit játszani fogunk, közösségben leszünk. Úgyhogy alapvetően ez így az augusztus 1 gyülekezeti nap délelőtt 10-től este 7-ig. Oké, úgyhogy ez, és aztán a másik, az pedig az október 1-től 3-ig, amit többször mondtunk, és majd több információ is lesz Vajtán a gyülekezeti hétvégénk, és ez pénteken, szombaton, vasárnap együtt leszünk így 3 napot, vagy 2,5 napot. És az a vágyunk közben, hogy az Úr épít bennünket, egymáson keresztül épít, köszönöm szépen, épít egymást, és az Úr építi a gyülekezetünket apránként, tégláról téglára, kőről kőre, így az Úr épít bennünket, és felépíti az ő népét. Oké, és szeretnénk házi csoportokat indítani így szeptemberben, majd erről többet fogok mondani, meg mesélni, meg így meg fogjuk nézni az igéből is ennek az alapjait, és ennek is az a célja, hogy együtt legyünk, ne csak így, egy ilyen módon, hogy Isten tiszteleten, hogy együtt dicsőítjük Istent, utána hallgatjuk az ő igéjét, és aztán van egy nyúlfarknyi idő, hogy egy picit beszélgessünk, hanem körbeülve, egyszerűen egymást együtt, akár étkezve, együtt imádkozva, együtt beszélgetve, így megosztva egymással mindazt, amit Isten tesz az életünkben. Hogy ott legyünk egymás számára. Oké, úgyhogy ez én csak izgatott vagyok afelől, hogy mi az, amit így Isten tesz. És figyelj, legyenek fent az antennáid, iszok egy kortyot, jó? Csak iszok, mert meleg van, bár jó ez a légkondi, nem? Oké, de iszok, de nem vagyok Rózsa Gyuri. Oké, emlékeztek így Rózsa Gyuri a kapcsoltamban mindig? Néhányan emlékeztek rá, nem? Így van. De ez a... Miről beszéltem éppen? Mert Rózsa Gyuri elvitte a hangsúlyt, vagy elvitte a fókuszomat, hogy figyeljetek! És aztán nem figyeltem. Így van, tehát hogy mi az, amit Isten tesz bennünk, és mi az, amit Isten tesz köztünk, mert nem csak akarunk így menni előre így egy olyan ösvényen, amin csak úgy botorkálunk, hanem így vágyunk arra, hogy Isten vezessen. És te is légy nyitott arra, nyissuk ki a szívünket Istennek, nyissuk ki a szemünket, nyissuk ki a fülünket, vágyunk arra, hogy a Szent Szellem tanítson, vezessen, indítson egymás felé. És tényleg túl áradóan nyilvánuljon meg rajtunk keresztül egymás felé és mások felé. Oké, úgyhogy 1 Mózes 37, hát József életét fogjuk tovább nézni. Jó, gyertek velem, József életét nézzük. Múlt héten elkezdtük József életét, és 1 Mózes hetet nézzük meg ezt a fejezetet, és most tovább fogunk menni egészen 37-től az 50. fejezetig, de most nem fogom felolvasni mindezeket a fejezeteket, hanem József életét vizsgáljuk meg, és az a vágyunk, hogy a Szent Szellem tanítson és szabadítson, szabadítsa ki a lábunkat valamiből, amiben beleakadt, szabadítson meg hazugságoktól, szabadítson meg egy rossz perspektívából, szabadítson meg, mit szóltok ez, keserűségtől, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerettem volna, vagy ahogy gondoltam, vagy ami ideális lenne, szabadítsa meg a lábunkat így attól, és szabadítsa meg a lelkünktől, hogy Isten felé keserűekké váljunk, vagy keserűek legyünk, hogy teljes és totális megbocsátásban élhessünk, Isten felé, magunk felé, és mások felé, egymás felé. Oké? És na hát, gyertek, imádkozzunk. Úgyhogy, atyánk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük a drága Szent Szellemedet, és köszönjük azt, hogy te mindig és szüntelen munkálkodsz köztünk, körülöttünk, bennünk. És köszönjük, hogy te a szabadítás Istene vagy, szabadító vagy. És bizony dicsőít téged, amikor a te embereid szabadok, így a megbocsátás hatalmába és erejében tudnak élni, ismernek téged, és a körülményeiktől függetlenül szabadok. Uram, végezd ezt köztünk most is, és mindig is. És add, hogy hallgatjuk az igét, közösségbe tudjunk veled lenni. Hogy hallgatjuk az igét, mélyüljön a veled való kapcsolatunk, választ tudjunk neked adni. Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy itt van József története előttünk. Ez az 1 Mózes 37-től 50-ig, a 38. fejezet kivéve az egy izgalmas kakukktojás fejezet, de most nem megyünk ebbe bele. Ami Mózes első könyvének egy komoly nagy része, így József történetéről szól, és azt olvassuk Róma 15-ben, hogy amik megírattak az Ószövetségben, azt mondja a 4. versben, hogy mert Róma 15-4, mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg őket. Hogy itt megíratott egy történet, nyilván több oka volt ennek, de az egyik az azt mondja, hogy a mi tanulságunkra, és csak hallgass ezt tovább, azt mondja, hogy álhatatossággal, azaz kitartással, és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyennek is a körülményeink, csak lehessen egy hihetetlen reménységünk, egy legyőzhetetlen reménységünk. Ez a célja így ezeknek a történeteknek. És itt József történetének is, hogy álhatatosság és az írások vigasztalása által így telve legyünk reménységgel. És persze ezek a sztorik egy kicsit becsapósak. Mert olvasod és látod az elejüket, a közepüket, a végüket, van bennük cselekmény, van bennük bonyodalom, van bennük megoldás, és látod az egész nagy képet. Mint itt József történeténél, így látod, egy este el tudod olvasni azt, amiben te is, meg én is 60-70-80 éven keresztül élünk. És a mi életünkben nem látjuk a nagy képet. A mi sztorinkat nem látjuk át. A mi sztorinknak maximum az elejét, és aztán a cselekményének egy részét látjuk, és hát bonyodalmat azt látunk. De így a megoldást, a feloldást sokszor így nem látjuk. Oké? És ezért jó így a nagy képet látni. Hogy József története egy ilyen mintatörténet. A nagy képet mutatja meg. És József története a mi sztorink is, a mi történetünk is, a te történeted is. És azt látjuk ebben a történetben, sok mindent látunk, de az egyik, hogy Isten szüntelen munkálkodik. És ez fontos, hogy Isten egy olyan Isten, aki szüntelen munkálkodik. Akkor is, amikor én azt mondom, hogy igen, Isten munkálkodik, igen, nagyon munkálkodik, és akkor is, amikor azt mondom, hogy figyelj csak, én nem látnám, hogy Isten munkálkodik. Ő nem csinál semmit. Sőt, ő nincs is jelen, ahogy múlt alkalommal beszéltünk 1 Mózes 37-ben, mikor a testvérei gyűlölték őt, és háromszor mondja, hogy gyűlölték, és eladták őt rabszolgának. Nincs is jelen, Isten nincs is jelen, de ez nem igaz. Úgy tűnik, hogy nincs jelen. Isten, figyelj, ebben a pillanatban is szüntelen munkálkodik az életedben, a körülményeidben, a világban, dolgokban, ő egy szüntelen munkálkodó Isten. És ez egy hatalmas dolog, ha megértem, hogy ő szüntelen munkálkodik, és azt, hogy én nem értem, hogy ő munkálkodik, vagy nem értem, hogy ő mit tesz, hogyha tesz, az nem azt jelenti, hogy ő nem munkálja szüntelen az ő dicsőségét, a királyságának az előre menetelét, és a mi átformálódásunkat. Oké, egy másik, ami van ebben a történetben, és aztán így bizonyos fejezeteket jobban megnézünk, az az, hogy egy felkészítés folyik. És nem csak itt József történetében, hogy fogják és gyűlölik a testvérei, és eladják őt, kútba dobják, sötét időszak történik, eladják őt, hanem a mi életünkben is. Hogy Isten szüntelen munkálkodik, és Isten felkészít, figyelj, mindig az ő tervében felkészít minket egy következő időszakra. Tehát most te egy felkészítő időben vagy, és Isten egy következő időszakra, többek közt egy következő időszakra, vagy időszakokra készít fel, és amikor ezt megértjük, akkor minden, az segít nekünk, hogy minden időszakban tudatosabbak legyünk, hogy Isten most is felkészít valamire. És a szeretem időszakok, és a nem szeretem időszakokban is, Isten mindig felkészít valamire többre az ő tervében. Isten mindig felkészít, és a fia képmására formál bennünket, és Isten felkészít, és Isten nem szentimentális. Ő nem szentimentális. Láttatok már fazekast? Így van, hogy formálja az agyagot, és hogy ott van a korong, és tudod így, hát ha nem elektromos, akkor így a lábával hajtja, és ott van előtte az agyag, és fogja, és az ujjával formálja, és amikor nem úgy jön ki az a forma, hogy szeretné, fogja, és lecsapja, és aztán megdögönyözi. Lehet, hogy nem ezek a szakszavak, bocsánat, nem voltam fazekas táborban, és aztán újból oda teszi az asztalra, és aztán megint nem olyan, megint ledobja, meggyúrja, felteszi, hogy Isten nem szentimentális velünk, és biztos erre rájöttél te is, hogy látjuk így az életünket, a körülményünket, hogy Isten nagyon szeret bennünket, de Isten egy komoly munkát végez, ő így felnőtt, érettségre akar minket nevelni. Ő nem nyávogó gyerekeket, akik saját maguk körül forognak akar, hanem olyan fiakat, lányokat, akik ismerik őt, bíznak benne, akikben Krisztus formálódik, képmása formálódik, az ő dicsőségét tükrözik, mint az ércműves, így van. Aki fogja és az ércet beteszi a kohóba, és fel van hevítve, és aztán feljön a salakanyag, és azt lehúzza, és ezt addig csinálja, amíg a saját képmását nem látja. Tehát, hogy Istennek egy komoly terve van veled, velem, velünk, csak sokszor a mi tervünk inkább a kényelem, meg a magunk körül való forgás, és ezért kényelmetlen Isten terve, és ilyenkor azt mondjuk, hogy próbában vagyok, vagy mert kényelmetlen. De Isten felkészít egy következő időszakra, és figyelj, nem csak egy következő időszakra, uralkodásra, uralomra. Ez a Bibliának, figyelj, ez a, nem megyünk bele ebbe a témába, de ez a téma végigvonul a Biblián, az első fejezettől kezdődően, hogy az embert uralomra alkotta. És aztán a bűneset megtörte ezt, és az ördög uralkodik, és az ember szív. Igen. És a megváltásban és a szellem munkájában Isten uralkodásra formál bennünket, hogy uralkodjunk az Úr Jézussal. Most, a körülményektől függetlenül, de örökkön örökké, az ezer éves királyságban és az örökké valóságban. Uralkodásra, hogy ismerjük az ő természetét, és hogy az ő természete formálódjon bennünk. Oké? És ebben Isten tanít, itt József történetében is tanít és tesztel. Ez Isten iskolája, így van? Ha jártál iskolába, tudod, ott van tanítás, és aztán van teszt, dolgozat, röbb dolgozat. A tanár be se jelenti. Így van, bemész az órára, és azt mondja, oké, gyerekek, tegyétek el a füzetet, a könyvet. Most mi lesz most? Röbb dolgozat. Oké? Tehát Isten ad teszteket, és olvassátok velem ezt a verset, Jób 7.18, mert annyira izgalmas, hogy megértsük. Jób 7.18, azt mondja, hogy minden reggel meglátogatod, azt mondja, hogy micsoda az ember, a 17. versben és 18-ban azt mondja, minden reggel meglátogatod, és minden szempillantásban próbára teszed. Hogy az ember minden szempillantásban próbára van téve. Isten próbát ad elénk, tesztet. És ennek nem egy gonosz célja van, így van? Tehát ő nem egy gonosz tanító, nem egy gonosz atya, hanem az ő tesztelésének, a próbájának a célja az, hogy tudjuk alkalmazni azt, amit tanított nekünk. Úgy tudjuk alkalmazni. És szoktuk alkalmazni, amit tanít nekünk? A francokat. Így van? Jól elhasalunk a teszten. Csak így elhasalunk. Egy csomó módon elhasalunk. Sokkal többször hasalunk, mint sikerül venni a tesztet. Oké? Akkor Isten megint tanít. És aztán megint ad lehetőséget, hogy alkalmazunk, megint tanít, és megint ad lehetőséget. És ezeket a mintákat meg tudjuk figyelni József életében és a mi életünkben is. És aztán tanít és tesztel, és ahogy odafigyelünk rá és alkalmazunk, így növekszünk. Oké? Úgyhogy ez így a nagy kép József életében, de a mi életünkben is. A mi életünkben is. Úgyhogy nézzünk meg egy-egy fejezetet így nagy ugrásokban. Oké. 37. fejezet erről szó volt múlt vasárnap. Ez az, amikor úgy tűnik, hogy Isten nincs is jelen. Egyszer sem nincs benne Isten neve, nincs utalás Istenre. Tudod, hogy miről szól a 37. fejezet? Így az emberi gonoszról. Hogy József testvérei gyűlölik, és az emberi gonoszról. És hogy a gonosz munkálkodik. De mivel látjuk a nagy képet, most az egész sztorit, és olvassuk a sztori végét, látjuk azt, hogy mikor a gonosz munkálkodik, akkor Isten munkálkodik. Sőt, látjuk azt, figyelj, hogy az életünkben Isten nem a gonosz, vagy emberek hibája, vagy a gonosz munkája ellenére végzi a munkát, hanem a gonosz munkáját használva végzi Isten a munkát. Hogy Isten zseniális. Hogy figyelj, hogy Isten szuverén, mindenek felett uralkodó, és az embernek szabad akarata van, az egyik nem zárja ki a másikat, és hogy Isten szabad akaratot adott, és Isten az ő tervében mindent belesző, minden hibánkat, minden bukásunkat, másoknak a hibáit, és Isten beleszőtte József testvéreinek a hibáit abba a tervbe, az ő munkájába, és az, ami az ő dicsőségére van, és 1000%-osan biztosak lehetünk abban, hogy Isten jót munkál a legsötétebb, legrosszabb dologból. És nem tudom, hogy mi volt így az életedben, vagy így mire tudsz emlékezni, vagy mi van ott, ami azt mondod, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog. Lehet, hogy valami a személyes életedben, lehet, hogy valami a gyülekezeti életben, lehet, hogy egy másik emberrel, vagy emberekkel kapcsolatosan, vagy lehet, hogy így a házasságodban, vagy lehet, hogy tudod, bármi, ami fájdalmas, egyet tudhatsz, hogy Isten jót munkál ki ebből. És ez számunkra felfoghatatlan, hogy Isten jót munkál ki a legsötétebb helyzetekből is. Oké, ez a nagy kép. Hogy mi ezt mikor látjuk meg, valószínű a javarészét nem itt fogjuk látni. De honnan lehetünk mi 1000%-osan biztos, hogy Isten minden emberi gonoszból is jót fog kihozni az ő dicsőségére, a királyságának az előre telére és a mi Krisztus képmásunkra való formálódásunkra. Erre a legnagyobb József életén túl, meg bibliai példákon túl a legnagyobb bizodalmunk, 1000%-os meggyőződésünk a Golgotai kereszt lehet. Tehát figyelj jól, Isten igéjében minták vannak, és a Golgotai kereszt mindennek a középpontja. És a Golgotai kereszt az a pont, ahol a legnagyobb emberi gonoszság végbe megy. Egyetem Isten, a Teremtő Isten emberré lesz, itt él köztünk, és az emberi gonoszság győzedelmeskedik felette, és a Golgotai keresztre szögezi. És mit hoz ki ebből Isten? A legnagyobb dolgot, rengeteg ember megváltását, az üdvösséget, az örök életet, a dicsőséget. Abcsel 2.23-ban ezt Péter apostol úgy fogalmazza meg, nézzétek meg, Abcsel 2.23, amikor pünköskor prédikál, azt mondja, hogy azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatot, mondja, amint prédikál, gonosz kezek segítségével keresztfára szegezve megöltétek. Oké? Látod, hogy emberek a szabad akaratukkal véghez vitték azt, amit Isten az elvégzett tanácsa és terve szerint Isten terve volt. És a világtörténelem legsötétebb órája, a világtörténelem legsötétebb pillanata, a világtörténelem legsötétebb, legtragikusabb momentuma, a legdicsőségesebb momentuma, örökkön-örökké nem fogjuk elfelejteni, mikor az úrvacsorát vesszük, erre emlékszünk, és az egész örökkévalóságban ott lesznek Jézusnak a kezén a sebek, amiket gonosz kezek okoztak, és dicsőíteni fogjuk őt örökkön örökké, és soha nem fogjuk megérteni az ő áldozatának felséges nagyságát, a megváltásunknak a nagyságát, ami a legsötétebb pillanatban történt. És ez a biztosíték arra, hogy Isten ezt a mintát használja minden gonosz cselekményre az ő népével kapcsolatosan, veled és velem kapcsolatosan. 1000%-osan tudhatjuk, biztosak lehetünk abban, hogy Isten örökkévaló jót hoz abból, ami oly fájdalmas, oly érthetetlen, oly megmagyarázhatatlan, oly kontrollálhatatlan számunkra. És 1 Mózes 37-ben az is volt, és gyertek velem, hogy azért József is jó néhány nagy ökörséget csinált, így van? Tehát ő is elbukott sokszor. Így van, amikor álmot látott, és aztán rögtön elmondta a tesóinak, hogy nézzétek majd, mi lesz a kévékkel, előttem hajolnak meg. Meg álmot látott, és az elmondta még egyszer. Tehát, hogy el tudod képzelni, hogy a következő években, 13 évben József sokszor gondolhatott arra, hogy ha egy picit jobban tudtam volna tartani a számat. És figyelj erre, mert ez fontos. Mert mi is, nekünk is beleakad a lábunk dolgokba. Nem csak amiket mások tettek velünk. Nem csak aminek elszenvedői vagyunk, vagy voltunk mások által, hanem amit mi elhibáztunk az életünkben. Sőt, ahogy idősebbek vagyunk, ez egyre több. Oké, tehát nyilvánvalóan ez egyre több. Mert úgy látjuk a gyerekeinkben, az unokáinkban, az életünkben. Fú, ha tudtam volna jobban tartani a számat, ha nem úgy bántam volna a házastársammal, ha akkor nem azt a pénzügyi döntést hoztam volna meg, ha kikértem volna valakinek a véleményét, ha és így tovább, és így tovább. És könnyen ott van az emberben egy mélyen ülő keserűség saját magával szemben. Nyilván másokkal szemben, de saját magával szemben. Aztán, ami Isten felé van, valamilyen módon irányítva Isten felé is. És figyelj jól, ebben a sztoriban az van, hogy Isten a mi hibáinkat is beleszövi az ő dicsőséges tervébe. Tehát, hogy igen, valóban a következményeket sokszor isszuk és esszük. De még nem láttuk az egész képet, még nincs meg a nagy kép. És beleszövi a tervébe, és Isten nem a hibáink ellenére, hanem a hibáinkkal együtt, vagy a hibáink által, azt felhasználva munkálja az örök jót. És ez felszabadító. Nézd meg a következő, a 39. fejezet, ahol ott van, és Pótifárnak a felesége, Pótifárné, megkörnyékezi Józsefet, így van? És csak nagyon egyenesen azt mondja, hogy háj velem. Tudod, háj velem. Oké? József egy jóképű, szorgalmas fiatalember, és aztán József fogja, és nem ellenáll a kísértésnek. Oké? És ezért 1 Mózes 39-ben Józsefet fogják, és miután ez nem történik meg, ezért börtönbe vetik. Egyetem ez a szerencsétlen fickó végig jót tett, végig meggyőződéses, tiszta maradt, és ezért most börtönben van. Figyelj erre! Tudod, gondolhatott volna arra, és gondolt is, valószínűleg félreértés történt, igazságtalanság, tévedés áldozata vagyok, de figyelj, emberek, figyelj, nem tudom, hogy mennyire értjük ezt, de emberek nem tehetik tönkre az életedet. Soha. Soha. Úgy tűnik, hogy József életét derékba törték. József életét tönkre tették. Emberek nem tehetik tönkre az életedet. Soha. Soha. Emberek nem. Hogyha ezt elhiszed, hogy emberek nem tehetik tönkre az életedet soha, ez egy hatalmas szabadság. Ez a legnagyobb szabadság. Ez az, hogy József nem áldozat. Nem. Isten ezt is az ő tervébe beleszövi, mert Isten egy csodálatos munkája van, és szüntelen munkálkodik, és a gonosz felhasználva végzi az ő munkáját. Nincs egy olyan ember, nincs egy olyan helyzet, nincs egy olyan gyülekezeti helyzet, amely tönkre teheti az életedet, csak akkor, vagy csak úgy, vagy csak olyan módon, ha te átadod a kulcsát, és azt mondod, hogy igen, én alávetem ennek magam. De akkor sem végső soron. Igazából végső soron nem. Végső soron nem. De ma egy olyan korban élünk, ahol így van ez az áldozatmentalitás. Így van, hogy mindenki keresi, hogy a szüleim nem adtak nekem tejet, amikor kértem. Oké, tudod, vagy tehát, hogy így mások tönkretették az életemet. Mások. Figyelj, ez a megváltásnak a hatalma, hogy nekünk nem kell így gondolkodnunk egy másodpercig sem. Mert a gonosz minket nem érinthet, és téged nem érinthet. És igen, lehet, hogy rossz történik, de igazából az valójában nem tehetik tönkre az életünket. Csak hagyj érintsem egy másik oldalról ezt. Talán emlékeztek Pál apostolra, mindjárt felolvasunk egy verset Filippi levélből. De Pál apostol börtönbe került, 3 éven keresztül börtönben volt. És sokan azt mondják, hogy ennek az az oka, hogy a Szent Szellem őt intette, hogy ne menjen Jeruzsálembe, de ő azért Jeruzsálembe ment. És hogyha emlékszel esetleg a történetre, vagy elolvasod Abcsel 21-ben, Pál apostol elment Jeruzsálembe, és ott Jakab, meg a gyülekezet lépre csalták. Na jó, nem pont így történt, de azt mondták, hogy nézd, Pál, mennyi zsidó buzgolkodik itt a törvényért, és most tudod, nyírd meg a fejed, és van néhány, akik meghoztak egy esküt, és hozz áldozatot, és vigyél áldozatot, és beküldték a templomba, stb. Ez volt az a pont, ahol felismerték őt, és ez volt az a pont, ahol megfogták őt, és megverték őt, és onnantól kezdve 3 évig börtönben volt. És aztán Pál fogja, és Filippi levélben, amit a börtönből ír, ezt írja a 3. fejezet 13-14, olvassátok el, 3. fejezet 13-14-ben. Azt mondja, hogy testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egy-egy cselekszem, azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtem. Figyeljetek, ez a hívőnek a szabadsága. Ez a te szabadságod, a mi szabadságunk, hogy lehet, hogy nagyon komoly következménye van annak a rossz döntésnek, amit hoztam, vagy amit velem tettek. És ki akarom belőle venni a tanulságot, és meg akarom, és akarom, hogy a rossz döntéseim tanítsanak engem, nyilván, hogy ne kövessem el újból. De ott van az a pont, ahol azt mondom, hogy figyelj, a hátam mögött lévőket elfelejtem. Ez egy radikális, drasztikus döntés, mert ami mögöttem van, annak én nem vagyok a rabja. De Pál apostol, te még mindig Róma fogja vagy. És azt mondja Efézus 4:1-ben, hogy az Úr fogja vagyok. Az Úr fogja vagyok. Megvan? Tehát fogja és átkeretezi a helyzetet. És azt mondja, hogy igen, Róma vetett be engem a börtönbe. Igen, emberek gonoszt akartak. De az Úrnak a fogja vagyok. És mit jelent ez a mi életünkben? Annyi minden jelenthet, ahogy megértjük azt a szabadságot, ami számunkra van az Úr Jézusban, hogy ő minden helyzeten keresztül az örök jót fogja kimunkálni. És éppen ezért megbocsáthatok totálisan saját magamnak. Megbocsáthatok totálisan másoknak. Mindegy, hogy mit tettek. Mindegy, hogy mit tettek. És megbocsáthatok Istennek is, mert megértem, hogy ő szuverén, és ő mindent együtt munkál a jóért. Oké. Úgyhogy 42. fejezetben, 40. fejezetben a fáraó azt mondja, hogy még nem, a 40. fejezetben emlékeztek, ott volt a börtönbe került a fáraónak a főpohárnak és a fősütőmester, és álmot álmodtak. És József azt mondja, hogy miért szomorú az ábrázatotok, mert már Józsefot szolgált a börtönben. És elmondták. És megfejtette az álmukat. És azt mondta a főpohárnoknak, hogy te ki fogsz kerülni innen. És amikor kikerülsz, akkor emlékezz meg rólam a fáraónál. És az utolsó versben, a 40. fejezetben azt mondja, hogy de a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, hanem elfelejtkezett róla. Jaj, ezek az emberek. Jaj, ezek az emberek. Jaj, ezek az emberek. Tudod mit? Olyan könnyű keserűnek lenni az emberek felől. Mert az emberek emberek. Így van? De ha megértem, hogy kicsoda Isten, és hogy ő szüntelen munkálkodik, és hogy az ő emberek bukását is az ő dicsőségére, a királyságának előre ment előre, és használja, és arra, hogy Krisztus bennem formálódjon, akkor ez felszabadít. Úgyhogy Józsefnek még kellett 2 év börtön. Oké, a 41. fejezetben a fáraóval találkozik, és megfejti az álmát. 42. fejezetben pedig jönnek a testvérei élelemért Egyiptomba, és ő ad nekik. És a 45. fejezetben megmutatja magát a testvéreinek. És nézd meg, a 4.-5. verset olvassuk el, 45. fejezetben. 4.-5. vers. József, amikor megmutatja magát a testvéreinek, József erre így szólt a testvéreihez. Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor ezt mondta, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. 5. vers. De most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött ide engem Isten ti előttetek. Tehát József Isten iskolájában van. József érti azt, hogy Isten munkálkodik, és most már érti azt, hogy Isten a gonoszt, az emberi gonoszt, irigységet is beleszőtte az ő munkájába. Most már József totálisan megbocsátott az ő testvéreinek. Most már azon van, hogy nehogy rosszul érezzék magukat, így van? Nehogy ne bánkódjatok, figyeljetek, ne nézzetek erre úgy, mint egy rossz dolog történt, hogy ti eladtatok. Ne nézzetek úgy arra, hogy ez valami borzalmas dolog volt. Nem, sőt, Isten a ti megmaradásatokért küldött engem ide. Figyeljetek, Isten keze benne volt abba a rosszba, gonoszba, amit ti csináltatok. Micsoda megváltás. Micsoda megváltás. És igen, könnyű rátekintenünk József történetében látni ezt a mintát, de ez a minta ott van minden újonnan született gyermeke életében Istennek. Mert ez a minta, ez arról szól, hogy a szuverén Isten az ő népé, az ő dicsőségért és a népért szüntelen munkálkodik. 7. versben azt mondja, Isten küldött el engem előttetek, hogy munkálkodjam a megmaradásotokon a földön, és hogy megmentesselek titeket nagy szabadítása, a 8. Tehát nem ti küldtetek ide engem, hanem Isten, aki engem a fáraó elsemberévé és egész házának urává és Egyiptom egész földjének fejedelmévé tett. 3-szor Isten küldött ide. Isten küldött ide. És tudod, amikor megértjük, figyelj erre, amikor megértjük Isten szuverenitását, akkor Isten nagyságát, akkor ez segít kiengedni, segít abban, hogy kiengedjünk embereket a kezünkből. Mert addig azt tudom mondani, hogy de te mit tettél velem, nem érted? Nem érted, hogy te tönkre tetted az életemet? Nem érted, hogy az a döntés, vagy az, amit mondtál, vagy tettél, vagy az a döntés, és van egy keserűség, lehet, hogy a szüleink felé. Lehet, hogy valaki felé, egy üzlettárs felé. Így van, és lehet, hogy egy nagyon komoly károsodásért. Így van, mert a megbocsátásról addig nem beszélhetünk, amíg az nem fáj igazán. Nem fáj igazán. Amíg az egy olyan dolog, hogy én megbocsátok, meg tudok bocsátani. Nem. Igazán fáj. Mert az életem erre ment, és most, ami történt, amit tettél velem, amiatt az életem egy teljesen más irányba megy. És nem erre kellett volna menni. És ez nem fair. És ez nem oké. És te az egész életemre hatással voltál. És egyébként, ha-ho, egy ilyen világban élünk. Mivel nem robotok a szüleink, egy egész életünkre valami módon hatással vannak ránk. Mivel a házasság, és tudod, ez egész nem robot, igen. De amikor megértem azt, hogy én Isten gyermeke vagyok, és Istennek az az ígérete, hogy Róma 8.28-ban, hogy akik az Istent szeretik, azok, tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, hogy tudjuk pedig, hogy mindent együtt munkálkodik a jóért, azoknak az életében, akik az Istent szeretik, és akik elhívottak az ő végzése szerint. Ezért mondhatom azt, hogy figyelj, szabad vagy, mert Isten minden egyes helyzetet belesző az ő nagyobb tervébe. És én azt gondoltam, hogy az ő terve így lesz, de az ő terve igazából így lesz, és ez beleszövi. És ott lehet ez a bizodalmunk a Golgotai kereszt miatt. Úgyhogy fejezzük be ezzel, hogy a Golgotai kereszt miatt, a kereszten lévő legnagyobb minta miatt, a legsötétebb órában a legdicsőségesebb dolog, és az a minta, amit látunk József életében, amit látunk végig a Bibliában, ez a minta ott van. Ott van a mi életünkben is. És tudhatjuk. Ezért mondhatta az Pál apostol Filippi levélben, Mit mond Filippi 4:4-ben? Miután azt mondja, hogy a hátam mögött lévőket elfelejtem, az előttem lévőknek nekik dőlvén, célegyenest igyekszek. Mit igyekszel, ott ülsz a börtönben, nem igyekszel te sehova. Oké, de a szívemben, előre, hátam mögött lévőket elfelejtvén, és Filippi 4:4-ben. Örüljetek, mindenkor az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Oké? Mi ez? Ott buzog ez az öröm. Honnan van ez az öröm, ami buzog? Megértem azt, hogy szabad lehetek attól, amit az emberek tesznek, mert Isten mindazt az ő nagy tervébe beleszőtte. És beleszövi folyamatosan. Úgyhogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. 5. vers. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Azaz, lehettek kegyelmesek, lehettek gyengédek, lehettek szelidek, lehettek szeretetteljesek mások felé. Mert tudhatjátok, egy ilyen hatalmas istenetek van. És semmi felől ne aggódjatok. Mert Isten nagyságát megértem, és megértem, hogy ott van az a nagy kép. És 100% meggyőződésem lett. Úgyhogy 1 Mózes 50. Ezzel fejezzük be. 15-től azt mondja, és most a történet végén vagyunk. József utolsó szavait látjuk. Jó? Amikor, 1 Mózes 50-15, amikor látták József testvérei, atyuk meghalt. Oké, Jákob meghalt. Ezt mondták, hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszafizeti nekünk mindazt a gonoszt, amit elkövettünk rajta. Oké? Itt vannak a tesók, és meghal az atyuk, és azt mondják, hogy hoppá, most jön a visszafizetség. Most jön a fizetség, most József vissza fogja nekünk adni. Figyelj meg, a testvérei hústesti módon gondolkodnak. Mit jelent hústesti módon? Emberileg, emberi módon gondolkodnak. Ők nem ismerik igazán Istent. Nem ismerik Isten nagyságát. És nem ismerik azt, hogy Isten nagyságának az ismerete felszabadítja a szívünket a totális megbocsátásra. Elveszi azt az érzetet, hogy károztassam magam azért, mert akár komoly következményeit iszom a múltbeli döntéseimnek. Akarok tanulni belőle, de felszabadulok, mert megértem, hogy Isten beleszövi ezt is az ő örök tervébe. Úgyhogy ezt üzenték, tehát köszönöm. Ezt üzenték, tehát nagyon ügyes vagy, Virfi. Tényleg, nagyon. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Atyád ezt parancsolta nekünk halála előtt. Egyébként én nem hiszem, hogy ezt parancsolta. Jó, ez egy kamu. Tehát egy kamuznak. Tehát hamukáznak, jó? Így szóljatok Józsefhez. Kérünk, bocsáss meg testvéreinek vétkét és bűneit, hogy rosszat tettek ellened. Most hát bocsáss meg azoknak a vétkék, akik atyád Istenének szolgái. Aki ez, figyeljetek, ez 39 évvel azután, hogy eladták őt. 39 évvel. Utána tud számolni. Tudod mit? Ez ijesztő számunkra. Ez meg kell, hogy ijesszen bennünket. Beleakadt a lábuk ebbe a helyzetbe, és még mindig beleakadt. És még mindig keserűek. És még mindig nem tudnak maguknak megbocsátani. És nem tudják Józsefet más szemmel nézni. És nem tudják látni Isten nagy tervét. 39 évig beleakadhat a lábam valami bekönnyedén. Oké? Okay? József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Ekkor oda mentek hozzá testvérei. Leborultak előtte, és így szóltak, íme, szolgáid vagyunk. De József így felelt, és itt jön az ámulatos válasz. És ez nem csak egy válasz. Isten hatalmas volt József szívében. József látta a nagyképet, látta azt, hogy Isten szüntelen munkálkodik. Látta azt, hogy Isten a leggonoszabb dolgot is a jóra fordít az ő munkájában. És neked is meg lehet ez a bizonyosságod. Sőt, várjál, mielőtt tovább olvasjuk. Neked és nekem még inkább meg lehet ez a bizonyosságunk. Azt mondod, hogy még inkább, sokkal inkább, mint Józsefnek. Azt mondod, hogy nem akarom az eszmefuttatást végigvinni, csak a végét mondom el, jó? Aztán majd egyszer elmondom. De József mit tudott a Golgotai keresztről? De József mikor látta a legnagyobb sötétségben a legnagyobb dicsőséget? József nem látta, ő nem tudott róla. Ő ezt még nem látta, nem értette. De te és én igen. És ez a biztosíték. Figyelj, a kereszt nem csak az üdvösségünkre a biztosíték. A kereszt a győzelmünkre a biztosíték. A kereszt nem csak arra biztosíték, hogy bűnbocsánatom van, hanem a kereszt arra is biztosíték, hogy senki és semmi nem tehet engem tönkre. Senki és semmi nem rabolhat meg engem. Senki és semmi nem törheti ketté az életemet, mert a gonosz bennünket nem érinthet. De akkor miért ül Pál apostol a börtönben? De nem érinthet. Így van? Nem érinthet. De akkor miért van a gödör mélyén József? Igen, de nem érinthet. De nem érinthet. A kettő nem ugyanaz. Benne ülhetek a gödör mélyén, de attól a gonosz bennünket nem érint. És Isten a legjobbat fogja kihozni a legrosszabbból, és ez az ő ígérete, és mi ezt még inkább érhetjük, mint József, és még inkább élhetjük, mint József. De József így felelt neki, ne féljetek. Hát Isten vagyok-e én? Menjünk tovább majd jövő héten talán. Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék, amint ma van, hogy sok nép életét megtartsa. Figyelj! Ez a sztori, Szabi, ezt te élvezni fogod. Ez a vers, 1 Mózes 50-20, ez az utolsó, amit József mond, ez 1 Mózes végén van. Ez a minta, ami József életében működik. De figyelj jól, hogy amit ti gonoszra gondoltatok, Isten azt jóra gondolta fordítani. De ezek irodalmi remek művek, a Biblia mindegyik könyve. Ez nem csak erre minta, az egész Bibliára minta, de az egész 1 Mózesre minta. Mert hogy indul? Egy csodálatos képpel indul Mózes első könyve, és utána a bűnesettel és bűnnel, és minden elromlik. És itt van, hogy ti gonosz gondoltatok, de Isten ezt jóra gondolta fordítani. Sőt, ha tovább mész Mózes második könyvébe, folytatódik a minta, ebben már nem megyünk bele, csak érintem. Ahogy a fáraó megpróbálja Izraelt tönkretenni és kiirtani, és végül a fiú gyermekeket megölni, egyre csak szaporodnak, egyre csak szaporodnak. Tehát amit gonosz gondolt, Isten mindent jóra fordított, és végül fogják, és Mózest ebben a legsötétebb helyzetben fogják, és beleteszik egy kis gyékénybe, beleteszik egy kis Mózes kosárba, és ráteszik a Nílusra. Amit ti gonosz gondolt, Isten az jóra. Megvan a minta. Nézd meg, nézd végig, ott van a Bibliában a minta. A megváltás mintája, a megmentés mintája, ott van végig. És ott van, ez 1000%-osan biztos lehetsz benne, és biztos lehetek meggyőződéssel, hogy Isten jóra fordítja azt. Isten jóra fordítja azt. Mit szólnátok, hogyha mondanánk együtt ezt? Isten jóra fordítja azt. Bármit, mindent. Isten, még egyszer, Isten jóra fordítja. Azt mondja, hogy jóra fordítja. Jóra fordítja. Jóra fordítja. És végezetül 21. vers. Azért most ne féljetek, eltartalak titeket és gyermekeiteket. Így vigasztalta meg őket, és szívükre beszélt. Hát mondtam azt, hogy felkészülés, és hogy Isten az ő tervében felkészít bennünket egy következő időszakra, meg az uralkodásra. És Józsefnél ez itt látjuk is, hogy Isten felkészítette őt. Nem csak azért, mert ott ült a fáraó mellett a trónon, úgymond, hanem azért, mert József egy olyan emberré vált, aki Isten szemével látott dolgokat, és Isten szeretetével, és egyszerűen egy hatalmas emberré vált, de nem kívül, belül, egy szabad emberré vált belül. Mert Isten jóra fordítja. Úgyhogy ez a szabadság, ez a tied, ez a szabadság, ez az enyém, ez a miénk. Még akkor is, ha nem látjuk a teljes képet, egy nap meg fogjuk látni, de ez a szabadság már a tied és az enyém most. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk! Köszönjük neked a golgotai keresztet. Azt a csodát, azt a biztosítékot, amit a golgotai érdes keresztben láthatunk, hogy amikor az egész emberiség úgy látta jónak, zsidók és pogányok, az egész emberiség egyetértve, hogy Istennek a gonosztevők közt van a helye, és a golgotai kereszt, érdes keresztre kell, hogy legyen téve. Amikor a gonoszság hulláma a legmagasabbra csapott, akkor te ezt jóra gondoltad fordítani. A legnagyobb jóra. Hogy az kegyelemnek a hulláma, az üdvösség hulláma, a még magasabb, hiper magas szintre csapjon. Köszönjük neked. Köszönjük azt, hogy ma délután szóltál hozzánk. Bemutatkoztál, megszólítottál, hívtál, magadra irányítottad a figyelmünket. És csak imádkozom azért, hogy a te igéd a szellemed által végezhesse el bennünk azt a munkát, ami szükséges. Azért, hogy valóban szabadok lehessünk, szabad gyermekeid, valóban szabad gyülekezet lehessünk, hogy szabadok legyünk és bővölködjünk a megbocsátásba, magunk felé, egymás felé, mások felé, és te feléd is. Köszönjük, köszönjük, hogy szabadítottál, és hogy szabadítasz, és szabadítani fogsz. Hogy figyeljünk rád. Hogy vegyük a te tanításodat, és aztán, amikor ott van a teszt, akkor a Szent Szellemed által hagy alkalmazzuk azt, amit éppen tanítottál. Köszönjük neked. Csodálatos Isten vagy. Áldunk téged, magasztalunk téged. Lenyűgöző vagy. Zseniális vagy. Csak hatalmas Isten vagy. Köszönjük neked. Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen.